9. február 17-én lesz Andrássy Gyula kormányalakításának 154. évfordulója, nem kerek évfordulóról van szó, de talán a közelgő évforduló is jó alkalmat ad arra, hogy arról beszélgessünk Tarján Tamás történésszel, a Rubikon Intézet tudományos segédmunkatársával, hogy miért is volt a kiegyezés folyamatában ez a kormányalakítás annyira jelentős. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Szóval miért volt jelentős ebben az időszakban, a húsvéti cikk előtt, Deák Ferenc húsvéti cikke előtt, februárban ez a kormányalakítás?
Elnézést kérek, picit hálátlan interjúalany leszek, de most már a húsvéti cikk után járunk, hiszen arra 1865-ben kerül sor. De ez is egyébként nagyon jól érzékelteti, hogy itt egy nagyon hosszú folyamatról beszélünk. Tehát a húsvéti cikk, amit említett, az gyakorlatilag ugye nyitányaként jelenik meg ennek a nagyon hosszú kiegyezési folyamatnak. Valójában ez már inkább a Deák Ferenc és az uralkodó között folytatott tárgyalásoknak inkább a nyilvánossá tétele, a nyilvános összegzéseként említhető meg. És aztán persze van egy nagyon hosszú folyamat, összehívnak egy országgyűlést Magyarországon 1865 végén, összeül egy bizottság, és annak egy kisebb albizottság, egy 67-es bizottság, ami nem az évszámról, hanem a tagok számáról kapja a nevét, majd ennek egy 15 fős albizottsága az, amelyik érdemben a kiegyezési törvénnyel foglalkozik, közben ugye eltelik egy teljes esztendő a híres königgrécsi csatavesztéssel, és akkor 1867 elejére jutunk oda, hogyha ez érdekesnek találják, akkor majd részletesebben is beszéltünk ezekről az állomásokról, most csak így fölvázolom őket vázlatosan. Tehát 1867 januárjában van egy egyeztetés, vagy egy tárgyalás, ahol az uralkodó vesz részt, és annak a kormánynak a leendő tagjai, akik aztán majd 1867 februárjában valóban megkapják a megbízásukat, és aztán le is teszik az esküt. Itt már Andrássy, Eötvös, Lónyay Menyhért például részt vesznek ezen a tárgyaláson, és aztán a kormány alakítás az gyakorlatilag egy következő fázisa ennek a hosszú történetnek. Magyarországnak lesz ismét egy felelős kormánya, és aztán az országgyűlés megvitatja a később 1867. évi 12. törvénycikként nevezett törvénytervezetet, ezt március végén ők el is fogadják, és aztán a júniusi király koronázással, és aztán júliusban a kiegyezési törvény szentesítésével ér véget ez a folyamat. Tehát ez egy kívülről nézve legalább egy annyira bonyolult esemény sor, mint amennyire bonyolult lesz az a rendszer, vagy az a kapcsolat, ahogy Ausztria és Magyarország kapcsolatát ez az 1867. évi 12. törvénycikk szabályozza.
Említette, hogy ez egy hosszas folyamat volt az 1865-ös Deák-féle húsvéti cikktől egészen idősebb Andrássy Gyula februári 1867 februári kormány alakításáig. Csak azért jelentős ez, mert végre akkor Magyarországnak, a Magyar Királyságnak lett újra önálló kormánya?
Hát természetesen ez nem csak ezért jelentős, csak önmagába véve, tehát itt tényleg azt kell látni, hogy ez egy hosszas folyamat, és bizonyos a kiegyezésben foglalt kompromisszumnak a bizonyos elemei azok fokról fokra teljesülnek. És ebben egy állomás a kormányalakítás. Nyilván a későbbi törvényalkotó munka nélkül és a királykoronázás nélkül ez az esemény, ez értelmezhetetlen. Itt igazából gyakorlatilag, hogyha önmagában ezt az eseményt nézzük, akkor ennek az önmagában való jelentősége annyi, hogy gyakorlatilag összeáll az a tím, ilyen modern módon kifejezve, amely tím aztán a polgári Magyarországot 1867-től kezdve, hát különösen az első 4 év intenzív törvény alkotásával majd megpróbálja felépíteni. Több-kevesebb sikerrel, azért sikerek is vannak ebben szép mennyiséggel, de a lényeg az, hogy itt van egy hatalmas nagy feladat, amit el kell látni 1867-től kezdve is, és gyakorlatilag ennek a feladatnak a vezetőit, menedzsereit választja ki, vagy teszi hivatalossá ez a kormányalakítás.
Mekkora mozgástere volt Andrássy Gyula kormányának, hiszen tudjuk, hogy azért, hogy Magyarország visszakapta a területi egységét és részben önállóságát, de a külügy, a hadügy és különösen a pénzügy közössé vált. Tehát ki volt azért szolgáltatva a monarchiának, az osztrák monarchiának, szóval, hogy mennyire volt így utólag szemlélve talán jobban meg lehet ezt állapítani, mennyire volt szerepe a kiegyezés utáni időben Andrássy Gyula kormányának, és egyáltalán mekkora mozgástere volt?
Hát Magyarország belügyeit tekintve hatalmas mozgástere volt. Ugye ez egy picit a kiegyezés és Magyarország helyzete a monarchián belül, ez a félig teli, félig üres pohárnak a tipikus esete. Tehát, hogyha a teljes szuverenitás, teljes függetlenség felől nézzük a dolgot, és mondjuk a Kossuthi mércével nézzük, akkor nyilván ez egy félig üres pohár, és akkor valóban ugye a közös külügy, közös hadügyre és az ezzel foglalkozó közös pénzügyre esik a hangsúly, bár itt és azért meg kell fogalmazni, hogy Andrássy Gyulának Magyarország miniszterelnökeként, és egyébként leendő külügyminisztereként volt azért szerepe olyan döntésekben is, nem is kis szerepe, amely döntések az egész birodalom sorsát meghatározták. Tehát ő éppen azért lesz 1871-ben Ferenc Józsefnek a külügyminisztere és a külpolitikában a bizalmi embere, mert már miniszterelnökként komoly affinitást mutat. Tehát, hogyha most egyetlen egy eseményt kellene itt megnevezni, akkor az a porosz-francia 1870-71-es háború idején követett magatartása idősebb Andrássy Gyulának, ugye az ő fia is lesz majd később külügyminiszter. Itt idősebb Andrássy Gyula volt a szószólója annak a politikának, egyébként más osztrák birodalom részbeli politikusokkal együtt, hogy Ausztria, vagy hát a monarchia maradjon semleges, annak ellenére, hogy a poroszokkal 4 évvel korábban vívtak egy vesztes háborút. A francia háború idején a monarchia maradjon semleges, és ne lépjen be Franciaország oldalán ebbe a küzdelembe. Ez egyértelműen Andrássynak a politikai irányvonala volt. De egyébként a birodalmon belüli átszervezésre, vagy birodalmon belüli szerkezetre is volt neki befolyása. A csehek ebben az időszakban egy úgynevezett trialista kísérlettel próbálkoztak, ami azt jelentette volna, hogy Magyarország mellett és az osztrák birodalom rész mellett lett volna egy külön cseh korona tartományai rész Csehországból, Morvaországból és abból a pici sziléziai részből, és például ezt kifejezetten gátolta. Ő volt a kulcs embere annak az ellenmozgalomnak, amelyik ezt a kísérletet megakadályozta. Tehát volt neki jelentős mértékben befolyása, akár a Magyarország határain kívül eső ügyekre is, de hogyha Magyarországon belülre tekintünk, akkor egyértelműen hatalmas mozgástere volt a kormánynak. Ahogy korábban erre már utaltam, 1867-től kezdve kellett lerakni a polgári Magyarországnak az alapjait, végül is azt a fajta törvényalkotási munkát, ami 1848-ban éppen hogy csak elkezdődhetett a korábbi rendi államnak a felszámolása után, azt 1867 után kellett befejezni bíróságokkal, például a bírósági törvény megalkotásával, például a közoktatási rendszernek a felállításával, csak hogy kettő ilyen sarkalatos területet mondjak, például a közigazgatásnak a modernizációjával. Tehát Magyarország 1867-ben, ezt úgy kell elképzelnünk, hogy lényegében egy ilyen picit azokra az autókra hasonlított, amelyeket elég sok alkatrészből szoktak összerakni. Volt itt egy 1848-as rövid törvényalkotás, és volt egy abszolútista időszak, ugye 1849 után az évtized végéig, amikor az osztrák polgári törvényekkel kormányozták Magyarországot, és aztán volt egy átmeneti időszak, és gyakorlatilag 1867 után kellett valamilyen módon egységesíteni, vagy update-elni azt a jogrendet, ami Magyarországon, hát még sok szempontból a rendi időszakból megmaradt. És ez volt az a munka elsősorban, gazdaságbeindítása mellett, amit el kellett látni ennek a kormánynak, és ebben hatalmas mozgástere volt például a nemzetiségekkel való viszony szabályozásában is. Persze volt pár olyan terület még, ami gyakorlatilag a kiegyezési törvényben nem volt érintve, aztán gyakorlatban mégsem volt teljesen szabad mozgástere a kormánynak, de ez már egy másik kérdés.
És egy másik történet, folytatni fogjuk majd, mert nyilván néhány percben nem lehet erről a hatalmas témáról teljes beszélgetést folytatni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. A Rubikon Intézet tudományos segédmunkatársa Tarján Tamás volt a műsor vendége az elmúlt percekben. Szép napot önnek, viszont hallásra.
Szép napot, viszont hallásra.